Már is folytatjuk a klub délelőttet. Klub délelőttet Lóránt Attilával, a National Geography. Mit mondtam? Klub délelőtt.
Már klub délelőtt mindent felváltozik.
Igen. Szóval Lóránt Attila még egészen biztos. És hát egy nagy élménybeszámolót várunk tőled. A Kongó folyón és környékén tettél egy nagy utazást, és egy fotóskönyv is született ebből. De hát megjártad a poklot, mert úgy tudom, hogy nagy véráldozatokat követelt ez az utazás, mert nagyon súlyos beteg lettél, ez tényleg így van?
Szervusz, köszöntünk szeretettel.
Szervusztok mindenkinek. Hát igen, tulajdonképpen a Kongóban kezdődött, de nem a hosszú expedíció. A hosszú expedíció utolsó harmadában maláriás lettem. Akkor,
mit jelent a malária a te esetedben?
Hát a maláriának több fokozata van, amit egy kereszt, két kereszt, három kereszt, négy keresztekkel jelölik.
De megkaptál minden védőoltást, nem?
A maláriára nincs védőoltás, a maláriára gyógyszer van. A gyógyszert nem lehet végtelenségig szedni. Mi több mint 60 napig voltunk terepen, és a gyógyszerre azt mondják, hogy 30 nap után ne nagyon szedje az ember, vagy tartson szünetet, mert könnyen májkárosodást okozhat. Úgyhogy megközelítőleg 30 nap környékén a legdurvább terepviszonyok közepette tartottunk egy 5-6 napos szünetet.
És de várj, de kimentél, rögtön maláriás lett? És
nem, ez egy 30
nap után.
30 nap után, de...
Valószínűleg 30 nap után, amikor szünetet tartottam, Malaron, vagy nem tudom, Larian vagy Malaron, ez a két gyógyszer van, valamelyik gyógyszert szedtem. 6 napos szünet, valószínűleg akkor 99% hogy ekkor csipett meg a malária szúnyog. Egyébként maga a gyógyszer sem biztosít 100% védelmet, vagyis az is lehet, hogy később csipett meg a fertőzött szúnyog. Ugye a malária az csak a fertőzött szúnyogok csípésével terjed.
És ez ott rögtön kiderült, hogy beteg lettél?
Igazság szerint nem. Ez a fővárosba Kincsaszába úton visszafelé derült ki. És hazaérkezésem után lettem nagyon rosszul, de akkor annyira, hogy a fürdőszobáig kúszva tudtam eljutni, tulajdonképpen járni nem tudtam.
Ez mivel jár, hogy lázad lett, vagy legyengülsz, vagy milyen tünetei?
Láz, legyengülés, és nekem nagyon komoly mellék tünetei voltak, vagyis szövődményei voltak. Voltak nekem nagyon súlyos hasmenésem lett, mindenféle bél problémáim voltak, és hát én elkövettem azt az őrültséget, hogy szeptember 3-án hazajöttünk Kongóból, és én szeptember 18-án, úgyhogy az orvos azt mondta, hogy szó sem lehet róla, én felültem egy repülőre, és beszöktem Líbiába dolgozni.
Ó, te jó ég! Mindent egy lapra tettél.
És akkor én Líbiába dolgoztam 3 hetet.
És ilyen állapotban tudtál dolgozni?
Hát nagyon meleg volt.
Muszáj volt menned?
Többféle értelemben. Én úgy éreztem, hogy muszáj volt. Utólag visszagondolva az elmúlt évek fotografálására nagyon sokszor utólag nem értem, hogy mertem megcsinálni dolgok. Ez nagyon sok velem megtörtént esetre vonatkozik. Hogy mertem egy hamis útlevéllel beszökni Líbiába, hogy mertem olyan állapotba elmenni, és egyáltalán rengeteg dolog történt, és akkor megcsináltam. Azt éreztem, hogy leszerveztem valamit, másfél évig tartott leszervezni, hihetetlen bonyolult logisztikai feladat volt Kadhafi idején bejutni Líbiába, és ott fotografálni. Összetudtam hozni, úgy éreztem, ha most minden le van szervezve, indul a gépem, hogyha nem ülök fel 2 hét múlva, akkor megint másfél év.
És hol van a nagy vonalúság, hogy egy jó fotósnak átad ezt a leszervezett munkát? Tehát ilyenkor ez nem létezik? Ez hát csak neked szól a szervezés?
Nagy vonalúság létezik, de hogyha másfél éven keresztül szerveztem az én nevemre, az én személyi adataimra.
Nem adható át.
Létrejönnek papírok, bonyolult mechanizmussal létrejön, nem tudom átruházni másra.
Uh-huh. Tehát elmentél is.
Nem arról van szó, hogy átadjam, arról nem beszélve, hogy a megbízás nekem szólt, és nem én ruházhatom át másra, hanem a megbízó ruházhatóval.
Szóval elmentél Líbiába, és ott aztán végképp összeomlottál?
Nem, furcsa módon még onnét is hazajöttem. Akkor már éreztem, hogy bajok vannak, de akkor én még dolgoztam. És visszamentem még, Kincsaszába volt egy kiállításunk, Kongó fővárosába, a parlamentbe. És onnét jöttem vissza, már újra maláriás lettem, és onnét már elég súlyos állapotba jöttem haza.
Azt,
és...
hogy érezted, hogy baj van, ezt hogy képzeljük el? Tehát a tüneteid nem szűntek, vagy újra előjöttek?
Igazából nem tudtam normálisan dolgozni, nem tudtam normális életet élni. Ez a folyamatos fáradtság, kimerültség, izzadékonyság, legváratlanabb időpontokban láz, hidegrázás.
Ugye váltóláznak is hívják.
Váltóláznak is hívják, de ez furcsa módon fennállt szinte egy éven keresztül. Mert 2009-ben volt a Kongó expedíció, és én 2010 végén jutottam el az összeomlásig.
Ez mit jelentett az összeomlás?
Hát én megjöttem a Kinshasából, a kiállítás megnyitója után, két napig bejártam az irodámba, és a harmadik nap délután azt éreztem, hogy egy ilyen hőhullám jön rám.
És?
És nem tudok megmozdulni.
Lefeküdtél, kórházba kerültél?
Akkor még nem. Akkor én még mindig ráhúztam egy lapot.
Hát minek az
akkor orvos? Nekem egy New Yorki kiállításom éppen le volt szervezve január elejére.
Ami mégiscsak fontosabb. Csak hülyéskedek, de nem tudom.
Viszi, felül az ember erre a vonatra, a vonat az robog 200 km/órával, és az ember egyszerűen eltart egy ideig, amíg kiszáll ebből a vonatból, vagy leszáll a vonatról, mert attól fél, hogyha leugrik, összetöri most magát.
Amikor azt mondtad, hogy jött ez az összeomlás, te akkor tudtad azt, hogy neked mi bajod van, és hogy tulajdonképpen ezzel lehetne tenni csak víz a vonat?
Szerintem akkor még nem.
Nem, én akkor még akkor nem jártam be dolgozni két hétig, január elején bementem, akkor tudtam, hogy ezt most nem tudom, hogy be kéne vállalni, még a repülőtérre menet is gondolkodtam, hogy ez New York. A bölcs ötlete. Akkor én végigcsináltam New Yorkot, hazajöttem, és aztán onnitól kezdve tényleg nem tudtam többet
felállni. És akkor mi lett a következmény ennek a sok-sok kiruccanásnak és idézőjelben felelőtlenségnek?
Hát másfél év az életemből, ezután jött egy több mint egy évi időszak, hát vagy tulajdonképpen 2010. december 6-án lettem talán rosszul, és akkor mostanra vagyok, úgyhogy el tudtam kezdeni újra sportolni.
Nem tudtál dolgozni másfél évig?
Egy évig nem tudtam dolgozni egyáltalán.
Otthon feküdtél, és...
Ebből az egy évből fél évet tulajdonképpen otthon feküdtem.
És tudtad, hogy meggyógyulsz?
Nem. Nem, ebből 4 hónap volt az, amikor nem tudtam, hogy mi lesz, és volt ebből 3 hónap, amikor úgy tűnt, hogy nem nagyon lesz 4. vagy 5. hónap.
És most tudom, hogy ilyet nagyon nehéz kérdezni, meg válaszolni, hogyha újból kezdhetnéd, akkor is ugyanígy csinálnád? Most itt a betegség tükrében, meg a lábadozásod, a túlélésed fényében?
Folytatom a munkát kicsit óvatosabban. Azért én nagyon-nagyon olyan tempóba és olyan dolgokat vállaltam be folyamatosan, olyan veszélyeket és olyan körülményeket, aminek biztos volt, hogy ez lesz a vége. Utólag visszagondolva az utolsó 10 évemet végignézve, már csak az elvégzett munka embertelen, hogyha azt gondoljuk, hogy 10 év alatt 7 könyvet létrehoztam, ennek a 7 könyvnek, és nem vagyok egy felületesen dolgozó ember, nem azt gondolom, hogy ha valamit leírok, vagy valamit lefotografálok, az csak úgy legyen ott, aztán majd lesz belőle valami. Hogyha az ember komolyan dolgozik 7 könyvön, ez önmagában 10 évben szinte kép, 10 év alatt szinte képtelenség, és én mellette még nagyon sok mindent csináltam.
A te baráti vagy ismeretségi körödben volt olyan, aki súlyos beteg és maláriás lett? Tehát volt valami figyelmeztető jeled a te életeden kívül, hogy lassítani kéne, mert más hát, már megjárta? Tehát tudtad, hogy ez mivel jár?
Mindannyian hallunk olyan történeteket, amikor valaki összeroppan a sok munka súlya alatt, a sok munkától tönkre megy, ilyennel mindannyian szembesülünk. A gerincét kitevő 3 ember, minden maláriások lettünk, mind a 3-an. De én jártam legrosszabbul. Meg hát én voltam az, aki mind a hárman maláriásak lettünk, de én jártam úgy, aki még.
Csak te utána, még tovább mentél.
Hát igen, utána. Én még utána Líbia és a többi, én folyamatosan húztam a lapokat rá.
És azt mondják, hogy a betegség megtanítja az embert valamire, akkor téged is tanítgatott?
Hát nagyon sok mindenre. De biztos közhely lesz, de leginkább önmagam ismeretére. Szóval saját magammal vagyok sokkal inkább tisztában.
És jobban is?
Jobban is, és inkább, sokkal inkább békében vagyok saját magammal.
De előtte nem? Háborúztál?
Ó, én folyamatosan.
De miért? Hajtottam munka és...
Ezért is írtottam magam talán. Hát mindenféle ilyen normális emberi dolgok, mint bizonyítási vágytól elkezdve a menekülésen keresztül nagyon sok minden hajtotta, hogy ezt az iszonyatos tempót csináljam.
És ki elől menekültél?
Hát magam elől.
Magad
ki más,
elől?
Ki más elől, persze.
Tehát akkor ez a jó pár hónap, vagy egy év, ez egy nagy rendrakás volt.
Hát igen, igen, és hát nagyon-nagyon, azt gondolom, hogy nagyon nagy változás.
Fotóztál a betegséged alatt?
Persze, és ebből is született egy könyv, meglepő módon.
Mégpedig?
Egy 3x3, 52, 4, 86 címre hallgató.
Micsoda, 3x3?
3x3, 52, 4, 86.
És ez miről szól ez a könyv?
Ez nekem erről az egy évemről szól.
De kár, hogy nem hoztad, mert nem láttam ezt a könyvet.
Én azt hittem, hogy te kaptál belőle.
De nem baj, majd most elmesélem. Most jön egy kis reklám, és utána beszélünk akkor erről a furcsa című könyvről.
Klubrádió. Tények, vélemények. Reklám. Klubrádió. Tények, vélemények. Nekünk persze a hallgatók véleménye a legfontosabb.
Kovács József vagyok, budapesti adatgazda. Minden korszaknak megvannak a forradalmári, 2012-nek is. És nem a fürke forradalmárokra gondolok, hanem azokra, akik a demokrácia maradékát próbálják megvédeni. És ezek közé tartozik a Klubrádió.
Minél többen vagyunk, annál tovább szólunk. Klubrádió. Tények, vélemények. Reklám hangzott el. Szabad a pálya. Minden vasárnap este 8-tól és 9-től megszólalnak a folyóiratok és a hetilapok a Klubrádióban. Szerkesztőségeknek és vendégeiknek szabad a pálya. Klub délelőtt.
Már is folytatjuk a beszélgetést Lóránt Attila fotóművésszel. Tehát a betegségednél és a betegségedből született könyvnél tartunk, amire azt mondtad, hogy más, mint amit eddig megszoktunk, és most nézegetjük a képeket, valóban egészen más. Tehát, mintha visszataláltál volna az élet valós, nem éppen napfényes, de valós oldalára. Tehát nem a fejlődő országok és az ottani szegénység, nyomor és boldogság, hanem egy belső utazás ez a fotós könyv, legalábbis nekem úgy tűnik.
Abszolút, abszolút az, és egy elég furcsa története van a könyvnek. Én nem gondoltam, hogy ebből az anyagból könyv lesz valaha. Úgy született a könyv, hogy 2010-ben volt több kiállításom Bulgáriában. És van egy nagyon kedves bolgár barátom, egy Dimitrina Andonova nevezetű leány, és ő a bátyjával eljött a Várnai kiállításon megnyitójára. Ott találkoztunk, miközben vártunk a kiállítás megnyitóra, nagyon nagyot sétáltunk a tengerparti sétányon, és közben fánkot vettünk, és angolul ki volt írva a fánkra, hogy nagyon rossz angol fordításba, hogy úgy lehet lefordítani magyarra, és ezen kezdtünk el derülni nagyon, hogy fánk a mi bolgár részeinkből. és ez így az angol miatt ilyen testrészeknek lehetett érteni, de előtte nem sokkal voltunk egy étteremben, ahol pedig az volt az étlapon az étel angol fordítása, hogy a nagyapa ujjai kolbászok. Elég morbid volt, akkor így kedvet kaptam, készítettem néhány képet, és hazafele a Várna-Budapest repülőgépen összeraktam egy ilyen 3x3-as kompozíciót, mert nyilvánvalóan ez a könyv címe is egy elég nagy rébusznak tűnik, ez a 3x3, 52, 4, 86.
De mondd akkor, hogy ez mit jelent.
Egy olyan kompozíciót raktam össze, ami 9 képből áll. Úgy készült a könyv, hogy minden nap fotografáltam a betegségem ideje alatt.
Fel tudtál kelni?
Amerre jártam, volt, amikor igen, volt, amikor nem. Amerre jártam, amit csináltam, kórházba, kórház felemet, menet, bárhol, bárhol készítettem fotókat, és olyan dolgokról, amik mellett azelőtt elmentem, általában olyan dolgokról. És minden hétvégén összejött valamennyi kép, és abból összeraktam egy új kompozíciót, ami egy ilyen 3x3-as mátrixba rendezett kép, 9 képből egy új kép jön létre valójában, ami egy a hétnek a hangulatát, és az annak a hétnek a rész. Egy kicsit, ez a könyv, ez egy kicsit egy ilyen vizuális enciklopédia, egy vizuális napló, egyébként a könyvben a betegségem alatt írt naplómból vannak részletek kiemelve. Az 52 az azért, mert egy éven keresztül készítettem ezeket a kompozíciókat, 52 kompozíció lett a végső sorozatba. Ezek kiegészülnek különben 18 ilyen single képekkel, ami nem 9-es képkompozícióból, hanem egy-egy képből állnak. Így lett 70 kép, és a hozzá tartozó szöveggel egy 150 oldalas könyv.
Miért érezted, hogy ki kell írnod magadból ezt a betegséget, és hogy végig naplót vezetél? Tehát gondoltad, hogy könyv lesz ebből, vagy csak
igen,
hogy...
amikor még először csináltam ezt az első kompozíciót Budapest-Várna, vagyis Várna-Budapest repülőútvonalon, nem gondoltam, hogy ebből könyv lesz, csak úgy játszottam, és tetszett az, hogy 9 kép már ad egy hangulatot, egy többet ad, mint az az egy kép, vagy mást ad, inkább így mondanám. Aztán ezt félreraktam, és amikor elkezdtem fotózni betegségem alatt, ugye mondtam, hogy volt 4 hónap, amikor nem voltam biztos benne, hogy lesz 5. vagy 6. hónap, akkor úgy éreztem, hogy hát ezek az utolsó képeim.
Most leszámoltál az életeddel?
Igen, szépen átéltem az összes fázist, amit gondolom, ilyenkor más is átél.
Én nem tudom, hogy mik ezek a fázisok.
Hát düh, tehetetlenség, nem akarok meghalni, aztán...
Azt mondták az orvosok, hogy mondjuk...
Nem nagyon tudtak mit mondani az orvosok. Az az igazság, hogy nagyon-nagyon jó orvosok, emberileg és szakmailag nagyon-nagyon jó orvosok segítettek, de nekem nagyon őszintén elmondták a trópusi betegségek intézetében, hogy a trópusi betegségeknek körülbelül 30%-át ismerjük és gyógyítjuk. Úgyhogy azt mondta az egyik orvos, aki kezelt, hogy hát számtalan olyan eset, hogy valaki megjelenik valamivel, senki nem tudja, hogy mi az, aztán később vagy meggyógyul, vagy nem.
Szóval te úgy voltál vele, hogy meg fogsz halni, tehát egy életművet le kell zárni?
Arra nem gondoltam, hogy életmű, és én soha nem gondolok ilyen bombasztikus dolgokba, hogy életmű, vagy nem életmű.
Hát azért 7 album az már egy életmű, amit eddig kiadtál.
Én úgy érzem, hogy teszem a dolgomat, és ebben jól is érzem magam, úgyhogy nem kell nekem ilyenekbe gondolkodni. Azt gondolom, hogyha valaki ilyeneket mond, az majd valaki más lesz, vagy más legyen.
De bánat volt benned, hogy leszámolsz, hogy
volt bánat bennem, aztán volt düh is, amikor azt mondtam, hogy most már akkor hagyjuk, mert nem akarok, akkor most már történjen meg gyorsan, mert hogyha ez így...
Tehát, hogy legyen vége?
Iszonyú szenvedés volt. És én volt egy időszak, amikor azt mondtam, hogy ezt viszont már nem szeretném.
Kik voltak veled melletted?
Hát ez volt a másik nagy tanulság, hogy az embernek látszólag nagyon sok barátja van, és hogy valójában
vannak
mennyi.
Olyan helyzetek, amikor, bocsánat, hogy ezt elválik a szaramájtól, szokták mondani. Bocsánat, ezt talán nekem sem szabad mondani.
Gyakoroljuk még. És aztán az ember nagyon gyorsan rájön, hogy nagy tanulságok voltak egyébként. Olyan emberek, akikről azt gondoltam, hogy mellettem lesznek, azok eltűntek, és olyan emberekről, akiben biztos voltam, hogy soha többé nem fogom látni, azok tartottak ki mellettem.
De szüksége van az embernek ilyenkor, hogy mondjuk baráti kör ott legyen?
Én egy fura eset vagyok, én azt gondolom, hogy amúgy pszichiátriai eset.
Magadnak való?
Beillek. Én a megvert kutya vagyok. Szóval amikor nagyon nagy volt a baj, akkor én még el is bújtam. Szóval, mint amikor a kutya bevonul a házába.
Ez is ott,
és ott de lehet, hogy ezt tudták szerintem a barátok, nem? Lehet itt a mentségükre mondva, hogy hagytak
én
téged.
Én remélem, hogy nem vádoltam senkit, én nem szeretnék senkit vádolni. Azért ez egy év időszaka volt ebből az első.
Tanulságos
első kell. Néhány hónap volt az, amikor. Mm-hmm. És ezzel nyilvánvalóan több mindenkit rá is állítottam a pályára azzal, hogy én elbújdokoltam, és akkor nem is próbáltak már keresni, de hát nagyon sokan azt se tudták, hol vagyok.
Hát mondjuk nem feltűnő, ha nem mert...
Ráadásul úgy tudták, hogy elutaztam New Yorkba a kiállítás megnyitóra, majd soha többé nem jöttem vissza.
Igen,
majd.
Tehát azért
szóval nagyon sokan azt se tudták, hogy hazajöttem közben.
Igen, tehát hogy nem feltűnő a te eltűnésed. És
igen, lehet igen. Azelőtt se volt furcsa, hogyha két és fél hónapok eltűnök valahol.
Mások-e most a képek? Most, hogy felépült, és jól vagy most teljesen?
Tulajdonképpen igen. Nem mondom, hogy 100%-osra visszaállt, hát amit érzek, hogy újra elkezdtem sportolni, erre nagy szükségem van, mert több mint egy év kihagyás egy olyan ember számára, aki mindig mozgott. És
mit sportolsz?
Hát most elég profánul, nagyon egyszerűen futok egy órát, utána edzek egy kicsit, aztán utána bevetem magam egy szaunába, ott eltöltök egy kis időt, aztán ezt igyekszem hetente kétszer-háromszor megtenni, és úgy tűnik, hogy használ.
És most is veled van mindig a fényképezőgép?
Hát valamilyen fényképezőgép mindig van velem, de hát... Én már nagyon régóta nem hiszek abban, hogy fényképezőgépet csak a legnagyobb és legdrágább és képalkotás, bármi, amivel képet lehet alkotni, az elegendő.
Szóval mások lettek-e a képeid most a felépülésed után?
Hát talán meditatívabbak, de úgy látom, hogy ez ami nekem az alap területem, a törzsi kultúrák, az nyilvánvalóan megmarad annak, ami. De hát elkezdtem most mást is, vagy mást is fotografálok. Azért nagyon sokáig én semmi mással nem foglalkoztam fotográfiában, csak törzsi kultúrákkal, meg kis népekkel, természeti népekkel.
És most a magyarországi helyzet és jelenségeket is meg észreveszed, mert látom, hogy itt van a szemétdomtól a kukákon át, lomtalanításig, most minden volt ebben az új szakaszodban.
Ezeknek a jelentése nem feltétlenül a mindennapi helyzetre vetítődik ki, hanem inkább arra, hogy mi történt velem ez alatt az egy év alatt. Ezek inkább hangulatokat fejeznek ki, nem állásfoglalásokat.
Hova mész? Mi lesz a következő utad?
Hát most úgy tűnik, hogy legközelebb Ugandába megyek.
Nem félsz? Tehát nincs benned egy icipici félelem sem, hogy...
Én mindig azt mondom, ezt nagyon gyakran megkérdezik tőlem, hogy nem félek-e, ugye voltam már többször polgárháborús országokban.
Ja, most én nem ettem, most a betegség, mert azért ez hosszú
volt. Betegség is. Én nem hiszem el, hogy van olyan, aki nem fél, amikor olyan helyzetbe kerül, ez hazudik.
De hát most épp, hogy felépültél, épp, hogy életben maradtál. Tehát azért ez egy másik helyzet, mint hogy hallod, hogy mi zajlik a polgárháborúban, meg hallod, hogy volt olyan, hogy malária, vagy valaki maláriás lett.
Hát persze, de hát nekem ez a dolgom.
Ez a dolgod. És pótolhatatlan vagy? Mindenki azt gondolja, hogy ezt...
Én ezt nem gondolom, hogy
nem gondolod?
Mindenki pótolható. Én nem. Én soha nem gondolkozom ilyenben, hogy harmadik személy. A harmadik személyben mindig akkor gondolok, amikor nekem képpel meg kell valamit értetni, és nagyon sokszor a képalkotásban az a hiba, hogy valaki, aki a képet alkotja, hogy azt gondolja, hogy ha ő megérti, akkor már más. És én mindig egy harmadik ismeretlen személy helyzetébe is igyekszem magam beleképzelni. De a munkámmal kapcsolatban, vagy azzal, amit én csinálok, én azt gondolom, hogy kell egy művészembernek annyira önzőnek lennie, hogy azt mondja, hogy ha engem boldoggá tesz, akkor őszintén adom, ha őszintén adom, akkor talán érdekes másoknak.
Nincs családod?
Volt már.
Milyen szinten? Szüleid biztosan?
Van két fiam is.
És az ember nem tartozik felelősséggel a két fiáért, hogy
de én felelős
éppen
vagyok.
Egészségesen, mármint, hogy ő éppen egészségesen tudja felnevelni?
Hát igen.
Mert azt mondod, hogy...
Én igyekszem ezt a kettőt összeegyeztetni.
Nem kaptál semmiféle szemrehányást, hogy...
Nekem volt lelkiismeret furdalásom többször, és egyszer a nagyobbik fiammal leültem, és mondtam neki, hogy nekem nagyon komoly lelkiismeret furdalásom van, hogy tulajdonképpen ugye egyedül élnek az édesanyjukkal, és hogy én nem foglalkozom velük eleget, és nagyon-nagyon keveset vagyunk együtt, és azt mondta a fiam, hogy apa, te ilyen vagy, téged így szeretünk.
Ezt az egyik mondta, vagy mind a kettő?
Ezt a nagyobbik fiam mondta a kisebbik, ő még nem ez a kor osztály. Uh-huh.
De a feleséged nem tudta ezt az életformát eltűrni, vagy...
Hát ez bonyolultabb.
Bonyolultabb, nem menjünk bele,
mert...
Nos, akkor nagyon jó utat kívánunk neked, és egészségben térj vissza, biztos meg lesz ennek is a lenyomata majd egy következő könyvben remélhetőleg.
Hát már dolgozom a következő három munkámon párhuzamosan.
És örülünk, hogy meggyógyultál, Loránd Attila volt a vendégünk.
Köszönjük, örülök, hogy itt lehettem. Köszönjük, boldog új esztendőt, mi pedig